Értes Barna teljes mértékben természetes anyagokat használ fel alkotásaiban. Nem csak faragja a fát, hanem a hulladéktárgyak is helyet kapnak kompozícióiban. A faágak, a kender, a sár, a növényi elszáradt maradványok, vagy olyan szerves anyagok, mint például a disznóbél, ha éppen ez segíti az esztétikai mondanivalót. Az eldobott faanyagot megmunkálva és kiegészítve egyéb anyagokkal olyan üzenetet sikerül közvetítenie Éltes Barnának, amely a néző számára lecsengő mondanivalóval egyetemben alkot egységes képet. A cél mindenképpen az, hogy a természet üzenete is átszűrődjön. Éltes Barna új szerepet szán minden egyes természetből eredő komponensnek. Nem avatkozik be a természet munkájában, csupán folytatja azt a maga belátása szerint. Az így születő tárgyak, kompozíciók, alkotások meglepőek, izgalmasak, és ők maguk is még változnak. A fa szobrokat elkészültük után folyamatosan óvni kell a természet viszontagságaitól, a külső hatásoktól is, ha köztéren állnak. A belső térben pedig működésbe léphet egy átalakulási folyamat. Éltes Barna elsősorban fában dolgozik, most már, és egyéb szerves anyagokkal. A kő használata akkor kerül szóba, ha rendelésre készül valamilyen köztéri alkotás. A faanyag, vagy az, ami a művész számára izgalmas és érdekfeszítő, mindenképpen begyűjtésre kerül, és a műteremben várakozik felhasználásig. Éltes Barna tárgyai a hétköznapi és a szakrális tér határán helyezkednek el. A mondani való e két sík között lebeg. Hol egyik, hol másik vetület kap nagyobb hangsúlyt. De ott van a népi hagyomány is, az a megőrzésre szoruló motívum vagy tárgyi világ, amely ugyan átalakul ebben a művészetben, de szintén főszerepet kap. Visszatérő motívumok jelzik az eltűnő félben lévő kapuzatokat, tetőzeteket, a mindennapi élet egykori kellékeit, vagy a hit és hiedelemvilág tartozékait. Ugyanakkor pedig teljesen hétköznapi történések is bekerülnek utalásszerűen ezekbe a munkákba. Éltes Barna a természetből származó elemekből készíti szobrait, festményeinek pedig szintén természetes elem a legfontosabb alkotója, mégpedig a sár. A föld számtalan árnyalatával készülnek képei vászonra, akár csak amikor a színekkel, az olajfestékkel festi meg képeit. Mert a színek sem maradnak el teljesen, a belső kényszer ezeket is előhozza néha. A következőkben Éltes Barnával beszélgetünk műtermében Sepsiszentgyörgyön. Teljes mértékben a természet vesz körül bennünket. Van itt azért egy kis paletta különböző olajfestékekkel, meg van néhány olajkép, de ezen kívül minden, amit te csinálsz, és amivel csinálsz, az valamilyen természetes anyag. Ez a szükséglet miből fakad, hogy szinte minden szigorúan a természetből eredjen?
Lehet úgy fogalmazni, hogy a szükségből ered, a másik gondolat viszont az, hogy a természet vesz körül minket. Élhetünk városban, mert a várost is a természet veszi körbe, a város is a természetben van, a falu is a természetben van. A természet felkínál nekünk olyan gazdag lehetőséget, amivel úgy gondolom, hogy érdemes, hogy éljünk.
Az meghatározza azért a mondani valót is, ugye? Szinte teljes mértékben.
Igen, mert az részben parancsol, mivel hogyha hozzanyúlsz mondjuk egy fakérekhez, hozzanyúlsz egy sárhoz, vagy a sárból, különböző színű sárból kikeversz festékeket, akkor az már részben már parancsol, ez olyan, mint a viselet, hogy a viseletbe viselkedni kell.
Hát ez nem művi azért.
Olyan értelemben művi, hogy művészetnek nevezzük. Tehát, hogy átértelmeződik nyilván a természetből kiemelt részletek, de nem titkolt szándékom, hogy ez visszafordítható, bármikor vissza fog térni a természetben, mivel természetes anyagokból dolgozok.
Volt egy út, amely ide vezetett téged, hiszen nem ezzel kezdted, hanem azért volt egy kísérletezés, volt egy megtapasztalása annak, hogy egyebet is, vagy egyébbel is.
Ez olyan, mint az egyszerűség a művészetben, hogy lehet úgy, hogy holnaptól egyszerű munkákat fogok készíteni, de akkor az még mit ér? Vagy a másik, hogy el kell jutni addig. Az megint más értelme van annak, más súlya van annak. Na ugyanúgy ez is, hogy keresgél az ember, aki keres, azt talál, ugye, aki kopogtat, annak kinyittatik, és előbb-utóbb, hogyha ezen az úton jársz, akkor eljuthatsz addig, amit keresel.
Hogyan keresgéltél? Vagy mennyire volt ez egyenes út?
Az út az nem egyenes, egyetlen út se egyenes, hanem mindig, hogyha az utadon, ugye, hogyha éber vagy, akkor észre tudod venni azokat az értékeket, hogyha gyakrabban jársz ugye természetben, akár egy sétalkalmával, hogy feltöltődjél, akár egy kirándulás alkalmával, ott vannak a felkínált formák, anyagok, kompozíciók, amiből érdemesnek tartom, hogy az ember építkezzen, merítkezzen.
De meg kellett tapasztaljad az egyéb anyagot is? Ugye te zömében a szobrászatodban fával dolgozol, és mindenféle egyéb anyaggal, no meg kővel. De volt egy ilyen tapasztalás, hogy próbáljam ki az agyagot, próbáljam ki a, nehogy Isten, a bronzot, jó, drága, de akkor is.
Kipróbáltam a bronzot, kipróbáltam a különböző köveket. Ma is, hogyha olyan jellegű munkám adódik, főleg a kültéri alkotás, akkor valószínűleg, hogy nem biztos, de valószínűleg, hogy a kőből fogom azt kigondolni. A korábbi alkotásainál elég nagy hangsúlyt kaptak a kőmunkák. A kő, mint maga az anyag, a kőnek a szeretete, a kőnek a súlya, a kőnek a szépsége, az ugye tagadhatatlan. De viszont azon kívül, az anyagon túl van egy lelkiség, van egy gondolatiság. Kicsit azt kezdett zavarni egy időn túl, hogy a kő az marad. Ugye, hogy a kő alkotás, ha valaki össze nem töri, akkor az 5000 év múlva is ott lesz. De viszont egy fakéregből felépített kompozíció, egy vászonra felvitt földfesték teljesen más érzékenységet, érzékiséget, lelkiséget igényel, és úgy gondoltam, hogy ez sokkal közelebb visz engemet, valamint a nézőköt, akik majd nézik ezeket az alkotásokat, a természethez.
Tehát gyakorlatilag összeköthető ez a te, nem tudom, belső változásod, de a gondolkodásmódodnak az alakulásával is. Tehát elkerültél az egyetemre, Budapesten végeztél, az más környezet, fiatal vagy. Tehát alakul, érik az ember, és így érik az anyag is, amiben dolgozik nálad?
Folyamatosan, és kell hagyja az ember, hogy folyamatosan alakuljon, hajoljon, mert én úgy gondolom, hogy ez a rendje.
Miért zavar téged az, hogy maradandó legyen? Hiszen egy művész maradandót akar alkotni, nem?
Nagyon fontos ezen túl, hogy maradandót akar-e alkotni. Van, aki maradandót akar alkotni, valaki nem akar maradandót alkotni. Ezt úgy is nevezhetném a sárral festett ugye, tájképek, hogy természetművészet, tájművészet, idegen kifejezéssel élve, ugye land art, hogy az a fajta megközelítése a tájnak, ugye tudjuk, van az a nagyon sokat közölt alkotás, amikor egy buldozerrel ugye nagy spirált beletaszítanak a földhalmot a tópartjára, vagy a tengernek a partjára. Hát olyan visszafordíthatatlan beavatkozás az embernek a természetbe, csak azért, mert ő művész, ezt én nem tudom elfogadni. Ezeket az alkotásokat én úgy is nevezem, hogy ezek természetművészet vagy tájművészeti megnyilvánulások, mivel a táj leképeződik akár egy vékony deszkalapra felkent sár foltokkal, a táj leképeződik kicsikébe az élő táj, amiben mi élünk.
De hát ez nem teljes mértékben természetművészet, mert azért azt a természet alakítja, és a természethez is idomul, ugye? Készíted ugyan a faszobraidat olykor a természetbe, de a kis plasztika, úgynevezett kis plasztikád, azok itt bent alakulnak, és azért óvva vannak valamennyire.
Milyen jó, hogy ezt boncolgatod, hogy a természetben nem is akarok én beavatkozni. Ezért készítem itt a műteremben ezeket az alkotásokat, mert a természet az olyan, mintha egy nagyszerű kiállításon járnánk. Ott van szín, forma, vonal, hangulat, érzés, akár olyan, mint egy élő szimfónia, összekötve a zenével. Tehát, mintha összesíteni az egész akár a társművészeteket, és én abba beliavatkozni, hát én nagyon nem is akarok.
Tehát abba avatkozol bele gyakorlatilag, amit már kivett magából a természet?
Igen, vagy minimálisan avatkozzunk be, mert hogyha mondjuk kiemelsz a tájból egy akár faágat, vagy akár egy kődarabot, vagy akár egy maréksárt, az gondolom, hogy minimális, nem annyira drasztikus, amennyire láthassuk, hogy beleavatkoznak a tájba.
Hogyan értelmezett te gyakorlatilag ezeknek az elemeknek az üzenetét, amit ők tudnak üzenni, akár külön-külön, akár összességükben? Tehát minden esetben tudsz te ezekkel úgy üzenni, ahogy szeretnél?
Az, hogy én mit szeretnék, az egy dolog. De amikor már elkészült az alkotás, utána már az alkotás üzen, aztán annak az elkészült alkotásnak, hogy hogyan vetül le, hogy hogyan értelmezik, nem is biztos, hogy kell értelmezni, egyszerűen vannak. Azt közölhet, sugározhat egy lelki állapotot, már aki észreveszi. Nem is muszáj mindenki észrevegye ezt, mert van, aki a természetben megy, az az első, hogy felírják a hegytetőre. Nekem nem az a cél, hogy felírják a hegytetőre, mert ott milyen szép a kilátás. Már ott nagyon sok minden történik, amíg eljutsz a hegytetőig. Nem is biztos, hogy az a fontos, hogy szerintem egyáltalán nem az, hogy eljussál oda.
De hát az eredmény, az csak fontos, nem?
Az eredmény majd egy folyamat után majd biztosan, hogy látható fog lenni.
A folyamat a tiéd és az eredmény a közönségé, vagy hogy van?
Igen, igen, mondjuk, igen.
És hogyan szemléled az eredményt akkor? Mi van, hogyha nem az? Vagy mi van, hogyha az, amire számítottál? Vagy hogy van ez mégiscsak? Mert elkészül, ott lesz, itt fog állni a műtermedben, nézed, alakul olykor.
Az alkotó és a néző közti viszony, ez borzasztóan fontos, és sokszor az őszinte visszajelzések soha nem a szakma részéről jönnek, legtöbb esetben. Elmondok egy történetet, hogy van egy olyan szobor, tehát egy dobozban van egy faág elhelyezve. A faágnak az arányai olyan, mintha leképeznék egy nagy fának az arányait, és mellette van egy szárított agyagból készült forma, le van téve melléje. Az a címe, hogy kert részlet szoborról. Ez ki volt állítva, aki ott dolgozik abban az intézményben, és akkor éppen teremőr volt, ő mondta vissza nekem a következőket, hogy jött egy csoport, kicsi gyermekek voltak, az egyik gyermek megállta ennél a munkánál, és nézte, és azt mondja, milyen szép ez a kert. A lényeg neki lejött, hogy lehet az, hogy egy 30 centi x 30 centi x 20 centiméteres, most a dimenziókat mondom, alkotásból lejön egy gyermek nézőbe, hogy tulajdonképpen egy kert van bele sűrítve gondolatilag. És ez vizuálisan lejött neki. És meg is nevezte, ki is mondta.
Ez a néző viszonya, az egyszeri néző, vagy a nem egyszeri néző, de a te viszonyod végül is, amikor kész az alkotás, az milyen?
Hát én mindenképpen folyamatban gondolkozok. Tehát olyan, hogy elkészült egy alkotás, akkor az már adja a következőnek a lehetőségét. Abból fog megszületni a következő. Mindig gyorsan jönnek létre, nem azért, mert nincs idő, hanem azért, hogy maradjon friss, és ezért nem is térek vissza, hogy esetleg, hogyha jobbnak látom, hogy kijavítsam, nem igen szoktam visszatérni, inkább megvalósul a következő, és minthogyha egymást segítenék, ahogy jönnek létre az alkotások, és nyilván, hogy folyamatában lehet ezt vizsgálni.
Gondolom menet közben akkor nagy mértékben alakul, nem? Az, hogy mi lesz belőle.
Igen, igen.
Hogyan alakul? Tehát, na akkor ide még egy kis ág jöhet akár, egy kis agyagdarab, egy kis kócz, egy kis nem tudom én micsoda. Tehát hogy jönnek be ezek a dolgok, ezek a fázisok?
Tehát éljél benne, és akkor folyamatosan azt csinálod, akkor is azt csinálod, amikor mondjuk sétálsz az úton, mert akkor is benne vagy. Ebben annyira van szerepe a véletlennek, hogy nagyjából azért az történik, amit azelőtt elgondolsz, mert azért a gyeplő csak a te kezedben van. Lehet azt mondani, hogy ami játék, vagy ami az anyagból fakadó, vagy a technikából jövő lehetőségeknek a játéka, most azt mondom, hogy mondjuk lehet 30%, vagy még annyi se.
bekerülhet a te munkáidban, mert nem is tudom, tárgyak ezek, installációk ezek, vagy hogyan lehet őket még megnevezni? Vannak a szobrok nyilván, de van ami sok minden.
Nem is akarom megnevezni. Mert valószínűleg nem is tudnám megnevezni. Hát tárgyak biztos, mert tárgyak.
Az anyagok azok korlátlanok? Bármi lehet?
Igen. Nyilván, hogy kőfa, sár, vászon, kendér, ez beleférhet. Lehet, hogy beleférhet más is, az éppen akkor fog eldőlni, amikor éppen születőben vannak.
Úgy kell elképzelni, hogy te folyamatosan gyűjtögetsz mindent az égvilágon, kezdve a fától, ami a hordozó többnyire, az apróságokig is.
Kár, hogy most a hallgatók nem tudják megnézni azt a faágat, amit a tegnap előtt vettem fel a földről. Én szerintem az a világ legszebb szobra. Ez itt van nálam.
Akkor én leírom a hallgatónak, hogy ez nagyobb, mint egy derékszög, nagyobb nyitása van, egy zuzmós kis faág. Ebből lesz valami? Ez valaminek a része lesz? Vagy még nem tudod? Tehát ez most még vár egy kicsit.
Már valami, mint hogyha az egész világ mindenség lenne leképezve ebbe a kicsi faágba, hogy hogyan fogja megkapni a szerepét akár egy alkotásba a továbbiakban, azt még nem tudom. Egyelőre barátkozunk.
És volt itt egy tál is, amit megmutattál nekem, régi, száraz, megpenészedett kenyérszeletekkel, vagy kenyérdarabokkal, és a tál is megviselt állapotban, mert kicsit megviselt az időjárás viszontagságai. Most nem tudom, remélem nem lövök le poént, mert kiállítási tárgy lesz ez is. A tárgyak mennyire értelmeződnek át általában, vagy mennyire kapnak más funkciót már ott, amit te elképzelsz ezekben az alkotásokban?
Teljesen átértelmeződnek, teljesen más funkciót kapnak, kompozíciós elemek, akár mindegy zeneműbe a hangjegyek, és elég nagy súlya van, hogy mondjuk egy zeneszerző egy hangjegyet, egy félhangot, egy egész hangot éppen hova helyezel és hova teszi.
Hogyan szoktad ezeket gyűjtögetni, például a fákat?
Sosem úgy indulok el, hogy gyűjtögetek, vagy nem is nevezném úgy, hogy gyűjtögetek, hanem bármilyen környezetben jársz, mindig ott van egy olyan anyag, ami megszólít, és azt mondja, hogy na, mi együtt fogunk dolgozni.
Ugye vannak ezek a hulladékfák, amik valahonnan lekerülnek építkezésből, és azért van a már kivágott fa, a már kivágott fatörzs, ami egészen más. Mitől izgalmasabb az egyik, mint a másik?
Nagyon nagy különbség van, mivel a régi fának mindig van egy történetisége, van egy előélete. Van, amikor tudom, hogy az mi, de még izgalmasabb, amikor nem tudom, hogy mi volt annak az előző élete, annak a régi deszkának, vagy annak a régi gerendának. És ez az, ami az embert izgassa, megszólítsa. Gondoljuk azt, hogy egy lebontott régi háznak a gerendája. Hát a gerenda alatt mi történhetett? Éltek emberek, haltak meg emberek, születtek emberek, és az a gerenda mindig ott volt, azt tartotta az egész mennyezetet. Nem csak esztétikai értéke van, hanem főleg spirituális, vagy akár szakrális súlya is lehet egy ilyen fadarabnak.
És ez befolyásolja aztán a mondani valót, vagy teljes a végterméket?
Mértékben. Igen, teljes mértékben.
Akkor is, hogyha csak te tudod, vagy csak elképzeled, mert hiszen nem tudhatod.
Az elég, hogyha elképzelem. Képzelhetek akármit. Mert nem vagyok tudós, hogy ha valamit állítok, akkor kell hivatkozzak. Tehát minden szabad. Gondolhatok bármit arról.
Szeretted így elképzelni a dolgoknak a, nem is tudom, történetét, történetiségét, múltját, mindenfélét, mert úgy játszadozol azért ezekkel a gondolatokkal.
Igen.
De ez játék csupán, vagy ez része a te?
Játék, de komolyra fogott játék.
Hogy dolgozik ez benned? Tehát egész nap tudsz ezeken a dolgokon rágódni?
Az ember, hogy mondjam, nem rágódik, hanem ezt éppen akkor, amikor jön, akkor üszles, akkor csinálod. Amikor nem jön, akkor elég bőven, hogyha nézed azt a tárgyat, és éppen azokat a régi faelemeket, amik körülvesznek, bőven elég az is, hogy egyszerűen, ahogy te létezel, léteznek ők is. Nem muszáj föltétlenül alkotást létrehozni, majd ha lesz belőle valami lesz, hanem akkor úgyis jó.
Tulajdonképpen, ahogyan átalakulnak ezek az anyagok, és ahogyan te formálod őket, teljesen más mondani valójuk lesz. Nyilván te keresel egyfajta kapcsolatot a régi funkciójukkal, történetükkel, egyfajta szakralitást, de Miért fontos ez, hogy ezek hordozzanak egyfajta szakralitást?
Azért fontos, mert ezek törékeny tárgyak, érzékenyek, akár egy vékony ugye falemez. Az életünk nem arról szól, hogy csinálunk nagy monumentális, maradandó rideg alkotásokat, hogy megnézzük ugye mostani építészetet, hanem elgondolkodunk azon, hogy az ember, amit magába elgondol, az egy dolog, és a másik, ahogy működik a teremtés körülötte. Mennyire érzékeny az emberek közti viszony, a társak közti viszony, ugye, vagy az embernek az egészsége. Mennyire rezeg minden, mennyire vibrál minden a körülöttünk lévő, akár emberek közti viszonyok, az embereknek a közelsége, vagy egyes embereknek a közelsége, vagy a távolsága, az anyagoknak, a formáknak, a színeknek a vibrálása, ez mind teljes egységben működik az egész.
Mindig ki tudod ezeket fejezni? Milyen szimbólumok révén próbálod azért ezeket kifejezni? Mert hogy mit értelmez a néző, az ugye az tőle függ, de azért csak el kell helyezni talán néha-néha utalásokat, nem?
Vannak szándékosan elrejtett jelek, jelképek, ugye jelképek az ugye képek, szimbólumok. Van, amit az alkotó elmond, mivel ugye ez a vizuális kultúra mindent nem mondhat el az ember, sőt, szándékosan nem mond el mindent, mert akkor leírom, és akkor le van írva. Hanem mindig van egy rejtett titok, amit a néző, nem mondom, hogy kell, hogy felfedezze, miért kéne az felfedezze, nem kell felfedezze. Hogyha felfedezi, akkor az egy plusz neki és az alkotónak. Én úgy gondolom, hogy mindent nem szabad elmondani, hanem mindig van egy titok elrejtve, és attól él vagy élhet. Az egész, akár az alkotó, a mű között, vagy a mű és a néző között.
De szívesen használsz egy jól bevált, akár olykor ismétlődő motívumrendszert, amit te alakítottál ki nyilván?
Szívesen használ az ember, de ez veszélyes. Mert ugye sokszor, amit az ember kitapasztal éveken át, és az lássa, hogy működik, az ha tovább használja, biztosan fog működni. De minek használja azt ott? Mert ugye akkor már át tud hajlani egyfajta modorba, nem azért használja, mert akkor éppen az a kompozíció azt kérte, hanem benne van a csapda, hogy azért használja, mert az bevallott, az egy megjárt út, és az működik.
De észreveszed, mikor kifulladnak ezek a dolgok, vagy fárasztóvá válnak akár?
Igyekszek éber lenni, és figyelni ezt.
Most ugye a lábasházba ki van állítva a hónap műtárgya. Én most nem mondom, hogy ezek ismétlődő motívumok, de vannak ilyen, és mondtad, hogy kedvenced is például ez a csipkézet, play, tetőzet, féle valami. Szívesen éltetsz-e ilyen dolgokat, amik igen részei akár a nagyon közeli múltunknak, de tűnőben vannak? Vagy egy ilyen értékmegőrzés van esetleg?
Értékmegőrzés van. Azért használom, meg nyúlok ezekhez a formákhoz, színekhez, főleg az anyagokhoz, mert abban a kontextusban már nem tudjuk használni, mint ahogy használták eddig, hanem a jelenkori alkotásainkban élnek tovább ezek. Vagy igyekszem ezeket konzerválni, éltetni, és tovább megőrizni.
Ugye itt beszéltünk a maradandóról és a múlandóról. Azért csak törekedsz arra, hogy valamelyest maradandó legyen, mert egy-egy kültéri fa szobrod vagy fa alkotásod. Azért fontos számodra, hogy megfelelőképpen legyen megőrizve, kezelve, stb. Az maradjon meg. Most nem tudom, hogy a kis plasztika az tűnékeny vagy átalakulóban van, de hogy vagy te ezzel az egyensúllyal?
Érdekes, hogy amire azt gondoljuk, hogy maradandó, sokszor nem az a maradandós, amire azt gondoljuk, hogy nem az, viszont az lesz a maradandó. Gondoljuk el azt, hogy mondjuk egy kültéri fa alkotásnál, hogyha nagyon jól le van kenve, jó kezekben van, most én mondok mondjuk 70 évet, de előbb-utóbb az úgyis vissza fog térni. Ellenben, hogyha egy műterembe készült ugye kis plasztika, a sokkal tovább fog élni, mivel nincs kitéve az időjárásnak, a viszontagságainak, de viszont megint visszatérek a földdel készült képekhez, abban viszont benne van a lehetőség, mivel a föld került rá a vászonra, csak nem vízszintes állapotba került a föld, hanem függőleges állapotba. Ugyanúgy előbb-utóbb, mivel nem maradandó, vissza fog térni a természetbe, vagy akár szándékosan tudjuk felhasználni azt a jövőben az életünkhöz. Na most mire gondolok? Arra gondolok, hogy azt le lehet surolni. A vakrámáról le lehet venni a vásznat, a rákerült ugye földfestéket ki lehet surolni a vászomból, és élő földet kapunk. Ugye lehet beleültetni ugye magot, tehát visszatért az anyaföldbe, és tovább sorjad az élet belőle.
Éltes Barna saját maga kísérletezte ki azt, hogy hogyan kell a földdel, a sárral képeket festeni, vagy képeket létrehozni. Mert azért az ecset is szerepet játszik olykor a sár felkenésében. Gyönyörű tájképek, felhők, legelő, júnyáj, bármire alkalmas ez a kifejezési forma. A művész mester ilyen kezeli a föld árnyalatait, a képeknek ugyanúgy a vászon a hordozójuk, mint az olajfestményeknek. A minimalista eszköztár ugyanolyan kifejező, mintha a gumolygó felhők hófehéren villannának meg a kék égbolton. Képeid földdel, különböző színű földdel, vagy árnyalatban készülnek. Egy az egybe vannak itt tájképek, portrék, és minden, amit akarunk, földdel megvalósítva. Ezt hogyan kezdted el, hogy ott is a festék helyett és a szép színek helyett a földnek a számtalan árnyalata szerepeljen?
Ugye próbál az ember valamit kitalálni a kicsi agyával, a saját erejével, amit ő gondol. Próbál ugye olajfestékkel képeket festeni, valamit létrehozni, közben elfeledkezik arról, hogy mindig sáros a cipője, mindig sáros a nadrágja, azt lemossa, akkor megint sáros lesz, akkor megint lemossa, és közben ugye nem mocsokkal, hanem egy anyaggal érintkezik, amiből ő tulajdonképpen él, függetlenül élhet bárhol, mert az a pityóka, vagy az a murok, vagy bármit, amit megeszik, a csak onnan van. Tulajdonképpen folyamatosan érintkezik a földdel, de valahogy nem veszi észre azt. És én azt mondtam, hogy hát amikor mostam le a kezemet, amikor sáros volt, hogy láttam, hogy az milyen szép az a sáros víz. Milyen szép, amikor mondjuk rászárad a sár a kezedre, vagy amikor agyagbor gyúrsz egy szobrot, ugye rászárad, és surolod le, milyen szép az a felület, milyen szép az az anyag, és valahogy így akár a szakmából kifolyólag organikusan szerveződött ez, hogy ezt fogom használni a továbbiakban, ezt az anyagot.
Ez milyen hosszú út volt? Mert ugye útról beszéltünk az elején is, hogy úgy tudjál bánni vele, hogy tudjad, hogy hogyan viselkedik.
Hogyha visszanézem, hogy hál' Istennek, hogy nem semmisítettem meg azokat a munkáimat, amik készültek a 90-es években. Ugye a művészeti liceumban a diploma munkám is ugye egy vászonra felkent, sárból kialakított kompozíció volt, és abból az időszakból meg van őrizve néhány munkám, és visszanézve, jónak tartom most is, de viszont összetéve mostani munkámmal látszik rajta, hogy még nem voltam annyira bátor, nem tudtam azt az anyagot úgy kezelni, mint ahogy most viszem fel a felületre. Csak eltelt néhány év azóta, és ha folyamatosan azt csinálod, akkor nyilván kitapasztalod a fajta technikát, az anyagnak a lehetőségeit.
Hogy viszed fel a felületre? Hogy néz ki ez a vászon?
Van olyan, hogy ki van feszítve a vászon, és úgy kenem rá, akár ecsettel, van, amikor kézzel, vagy van, amikor a vásznat ugye megvizesítem, összecsavarom, belemártom a sárba, megint kicsavarom, kifeszítem, megszárad, utána bevizezem, és akkor utána megint felmenjek egy felülettel. Ráviszem, és akkor lehet látni a rétegződéseket egy képen belül.
Hogy tudsz színeket, sárnyalatokat kicsalni ebből? Idézőjelbe színeket nyilván, de hát tényleg annyira színeseknek tűnhetnek.
Az, hogy szint nem használok, nem keverek belé. Ritkán, nagyon ritkán, amikor megjelenik itt-ott néhány halvány színfold, de a főszerepet mindig a föld színek uralják az egész kompozíciót. Hát ugye nagyon gazdag a földnek a színei, a vörösestől egészen a feketéig, a majdnem átmegy ez a zöldes, világos, fehéres ilyen palába, hogy az ember ugye így keresgél, összegyűjti, akkor lepődik meg, hogy milyen gazdag ennek a palettája.
Egy az egyben mész és hozol egy-egy marékkal, két marékkal ebből a földből?
Igen.
Ecsetet gondolom nem használsz ez esetben.
Van, amikor igen. Amikor úgy kéri éppen a forma vagy a kompozíció, akkor ecsettel vannak felülve. Vagy van, amikor rongyal vannak felhordva.
Ezek mennyire maradnak meg valóban így? Tehát hasonlóan a szobrokhoz, milyen gyorsasággal változhat akár ezeknek a kinézete?
Annak ellenére, hogy a mulandóságról beszélünk, annak ellenére ezek elég sokáig fennmaradnak változatlanul. Mert hogyha olyan, hogy állandó hőmérséklet, ha éppen nem tevődik ki esőbe, de hát most ki tesz ki egy esőbe egy alkotást, ugye senki, tehát hogy ilyen szélsőséges időjárásnak nincsenek kitéve, így mondhatom, hogy elég sokáig így meg tudnak így maradnia.
És ha üveg mögé teszed, akkor esetleg az még védheti őket, vagy ez nem tevődik fel, mert akkor nagyon elrontaná a képet?
Biztosan védeni az üveg, de viszont a föld színnek az árnyalatait, az üvegen át való tükröződés teljesen megölni, ezért nem használok üveget a földképeknél.
És mikor érzed szükségét annak, hogy színnel is fessél, azért mondjuk el, hogy olykor-olykor azért ez bejön.
Az éppen akkor dől el, amikor ugye viaskodunk ott együtt. Igen.
Ilyenkor mit festesz? Azok egészen másak, olykor absztraktabbak. Miben különbözik téma szempontjából?
A földszín az számomra az parancsolja a tájat, a tájhoz való érzékenységet, a tájhoz való viszonyomot, vagy akár az alázatot, mivel a tájból van elvéve egy kicsi rész, akár fizikailag is. Ugye a föld mindig lent van, az ég fent van, a színes képeknél ott viszont történhet bármi. Mivel ugye élénk színek is felkerülhetnek, akkor a színeknek nyilván, hogy van egy súlyos, az már viszi tovább az egész kompozíciót.
Például itt most ezekre a falra helyezendő képeknek mondanánk, viszont itt a festék is ott van, a színek is ott vannak, a fa anyag is ott van, akár valamilyen, nem tudom, fotórészlet is ott van, amikor minden egybe jelenik meg, tehát nem különül ennyire el, hogy csak a természetes dolgok és a színek. Ezek hol helyezkednek el üzenet szempontjából?
Hát a képnek az üzenete az látva a képet akkor értelmeződik, vagy értelmeződhet, és amit most nézünk, ugye látszik, hogy ugye, minthogyha az előbbi kiállításon, ahonnan most jöttünk, ugye, megnéztük, ugyanaz le van képezve kicsikébe a függőleges jelek, vagy most meg is mutatom, hogy akár, minthogyha itt megjelenne egy szobor képen, ugye, ugyanaz le van képezve kicsikébe.
De itt erősen kombinálod és ötvözöd kicsit a valóságot is, de ugyanakkor ezek is régmúlt történeteket hordoznak. Egészen másként keverednek. Fontos az, hogy mindig legyen valami múlt?
Igen, nagyon fontos, mivel én folyamatában tudom elképzelni mindent. Soha semmi nem jön a levegőből, soha semmi nem most van kitalálva, hanem létező dolgok, létező történetek, létező életek, és azzal valamit kezdünk, és ez egy folyamat, amit majd az utánunk jövők fognak folytatni. Ha akarják, ha nem, de úgyis fogják azt folytatni.
Milyen szempontból?
A mi életünket.
Így jön be a jövő esetleg? Mert hogy a múlt és a jelen itt van a te alkotásaiban, az nyilvánvaló.
Igen, és a múltnak a szerepe, például a néprajznak a súlya, mert a néprajz ad egy karaktert, egy olyan értéket, egy olyan vizuális értéket, egy kiinduló pontot, ami nagyon érdekes, hogy egy bizonyos tájhoz köthető, az az arculat, az a forma, és ezért nagyon fontos nekünk a néprajz. Nézzük meg a nagy műveket, most mondjuk beszéljünk a filmművészetről, nézzük meg ugye Kurosawának a filmjeit, az mennyire japán, azt nem lehet elvitatni. Vagy Nikita Mihalkovnak a Szibériai Borbély című filmjét, az mennyire orosz. Azt se lehet elvitatni. Az az orosz lélekből, az ottani létből megszületett, vagy nem beszélve, ugye Tarkovszkinak a filmjeiről. Miért fontos nekünk ennek a helynek a kultúrája, ennek a helynek a műveltsége, ennek a helynek a történetisége, kultúrája? Hát ezért fontos. Függetlenül attól, hogy ki mivel foglalkozik az életbe.
Tehát egyfajta ilyen dokumentarista is vagy valamilyen szempontból?
Igen.
Ugye itt vannak ezek a szobrok, és arról beszéltünk, hogy folyamatosan kell velük foglalkozni, mert alakulnak át. Foglalkozol velük? Hogy vagy te itt együtt velük a műteremben? Tehát van itt régebbiek, újabbak, visszatérsz hozzájuk? Vagy hogyan zajlik ez a kapcsolat köztetek?
Én nézem őket, ők néznek engemet elsősorban. Igen, visszatérünk, persze. Igen. Az enyészetnek van, hogy mondjam, a szerepe benne van, de ez elég kicsi százalék, mert azért, amikor fel van építve egy ilyen szobor, vagy kép, vagy egy ilyen kompozíció, az azért úgy van felépítve, nyilván benne van az a gondolatiság is, hogy 30-40-50 év múlva is még ebben az állapotában lehessen élvezni. Függetlenül attól, hogy természetes anyagokból van felépítve.
Amikor faragod a fát, az nyilván egészen más, mint amikor összeáll egy valamilyen kompozíció. Ott milyen elvek vezérelnek tulajdonképpen? Tehát akkor gondolom már tudod eleve, hogy abból mi fog születni, mert nem hiszem, hogy közben alakulna.
Is, de inkább tudod, hogy előre mi fog történni. Ugye együtt dolgozol az anyaggal, nyilván ő is parancsol, adódva az anyagnak a fizikai lehetőségei még ott vannak, és nem szabad attól eltekinteni. Hát együtt dolgozunk.
De ez itt milyen fából van például?
Ez a diófából.
Na, meg gondolom, ez másképp viselkedik, mint egy ilyen régi gerenda, amiből szintén valami.
Teljesen más fa, más anyag, más karakter. Ugye a dió az faragható, a fenyő az kevésbé, úgyhogy amennyit az anyag megenged, olyan mértékben szabad csak hozzanyúlni.
Teljesen figurálisat, nagyon-nagyon explicit valamit készítesz-e, vagy szoktál-e, vagy ez nem a te világod, tehát ne könnyítsük meg ennyire a közönségnek a dolgát.
Én azt mondom, hogy olyan nincs, hogy non-figuratív, hanem minden figuratív, mert hogyha leegyszerűsítsük eztet, akkor elveszünk mondjuk egy téglatestet, ha viszintes állapotba helyezzük, akkor zoomorf, már ugye megvan a feje, az első lába, a hátsó lába és a farka. Ha felállítsuk, akkor viszont antropomorf. Megvannak a vallai, minden figuratív, minden figura, minden jel. És én úgy gondolom, hogy éppen sokszor, amire azt mondják, hogy jaj, ez non figuratív, az pláne figuratív. Nagyon sok esetben.
Kedvenc fád?
Igen, a fűszfa. Az nagyon jó anyag. Sokan nem használják, sokan róla nem beszélnek. Egy nagyon vizes fa, amikor megfelelőképpen, hogyha szárítva van, nagyon szíjas fa, időtálló fa, és nagyon sok van belőle. Hamar nő.
Ezzel szemben pedig, hogy a fa sokkal könnyebben alakítható, gondolom a kő, az kevésbé. Mikor dolgozol kőben?
Hát alkalmazkodva a helyhez, hogyha mellettem lenne kőbánya, akkor valószínűleg a munkáim összehazalék a kőből készülnének. Mivel ez mellettem nincsen, akkor abból építkezek, ami éppen a kezem ügyébe kerül. A kőmunkák viszont a köztéri, a kültéri alkotásokban kapnak szerepet.
A követ mennyire tudod könnyen alakítani? Mert nyilván a fát azt tudod.
Én azt mondom, hogy ugyanúgy lehet alakítani, mint a fát, ha tudod annak a kőnek a technikáját, annak a technikát, hogy hogyan kell megmunkálni azt az anyagot, akkor nem is fizikailag, hanem főleg a tudás, a technika az, ami alapján könnyebben meg tudod munkálni azt az anyagot.
Szívesen vállalsz ilyen esetleg megrendelésre készülő munkákat?
Attól függ, hogy mi.
Ezt kérdezem azért is, mert mondtad, hogy milyen jó, hogyha nem ebből kell megélnie a szobrásznak, mert akkor sokkal szabadabban tud alkotni.
Jó, nem jó, az egy dolog, de viszont ugye itt a műteremben, hogyha elkészítesz mondjuk egy kis plasztikát, vagy egy képet, egy kisebb kompozíciót, vagy akár egy nagyobbat, vagy akár egy 3 méterest, vagy 2 méteres, mert van olyan is, akkor azt tudod, hogy az egy autonóm alkotás. És ez nagyon fontos, hogy szülessenek ilyen alkotások.
Mennyire vagy te most már magabiztos abban, amit csinálsz? Vagy mennyire van még valóban kísérletezés is akár?
Az folyamatosan van. Keresgél az ember, mindig folyamatosan. Keres, kutat, mert ugye aki keres, az talál. És közben jó az ember leüljön, kicsit elgondolkozzon, kimozduljon ebből, mert a végén azt hiszi, hogy jó, amit csinál.
Ez az út, amin te haladsz, ez marad? Vagy ez jó neked, ez biztonságos, ezt megtaláltad? És ezen belül kell keresgéljél?
Most jó. A magabiztosságra visszatérve az nagyon veszélyes. A jó, mert egyfajta magabiztosság kell, mert hogyha nekiállsz, hogy mondjuk készítsél egy sorozatot, ami mondjuk 20 darabból vagy 40-ből fog állni, oda viszont annélkül nem tudsz hozzáállni, hanem vagy te magabiztos. De hosszú távon a magabiztosságot mindig át kell vizsgálni.
Ezt meg tudja tenni az ember könnyűszerrel?
Ha meg kéne, hogy tegye.
És amely alakít minket. A táj elemeiből épített kompozíciók. A fa elemek leképezik az erdőt, a sár leképezi a szántóföldeket, ezek megjelenve a felületeken természetművészeti alkotásokká válnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlja Sepsi Szentgyörgyi kiállítását Értes Barna szobrászművész. Lent címet viselő tárlata a Lábasház Pince galériájában látogatható június végéig. Thank you.